Tehát és testvéreim, ha a hagyományokhoz igazodunk, akkor ezt a mai előadást így kell neveznünk, hogy prolegomena, régi nagy vaskos szakkönyvekben, dogmatika könyvekben volt egy első fejezet, az úgy nevezték, hogy prolegomena. Ez olyasmi, mint a zeneműveknél az uvertűr, a nyitány, a prelúdium oratóriumokhoz. Hát ezt tekintsük úgy, hogy nyitány azokhoz, amit majd a későbbiekben fognak elhangozni. És nagyon is alkalmas ez a kifejezés, hogy prelúdium egy oratóriumhoz. A teológia tudnék igaz mi voltában inkább oratórium, mint filozófia. Történelmileg ez egyértelmű, hogy az első keresztények nem spekuláltak az Istenről, hanem énekelték az Isten dicsőségét. Énekelték. Himnuszok vannak az Új Szövetségben, amiket nyilván énekeltek az Isten tiszteleteken. Tehát először alakultak ki a Krisztust valló himnuszok, énekek, és sokkal később jött a reflexió, hogy mi is a tartalma ezeknek az énekeknek. Ez úgy van, mint ahogy az evangéliumok keletkezését is ismerjük. Első lépés volt, hogy megjelent Jézus Krisztus, végezte a munkáját, feladatát. Második lépés az volt, amikor eltávozott Krisztus közülünk, akkor a tanítványok elkezdték a missziót szóval, a prédikálást. És egy harmadik lépés volt az, már a század vége felé történt az, hogy teológiai reflexiók születtek. Mi is a tartalma ennek a Krisztus himnusznak, ennek a Krisztus evangéliumnak. A teológiát tehát igenis lehet oratóriumnak nevezni, az Isten imádása egyik formájának, és ami most hangzik ezen az órán, az prolegomena, vagy prelúdium ehhez a teológiai oratóriumhoz. Na most testvéreim, három igét olvasok, amely igék arra fognak mutatni, hogy létjogosultsága van a teológiának, a teologizálásnak, sőt, kötelességünk a teologizálás. Az első ige a Máté írása szerinti evangélium 22. fejezetében van. Egy törvénytudó megkérdezte Jézust: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. Tehát az Istent szeretni kell szívünkből, lelkünkből, és teljes elménkből. Dianoia, ez a szó van a görögben. A dia az át valamin, a nous az értelem, a dianoia. Azt jelenti, hogy az értelmen átforgatni, megfürözteni az értelemben. Bizonyos szótárok ezt a dianóját így fordítják németre, hogy Denkkraft, gondolkodásnak a dinamikája, de így is fordítják, hogy reflexió. Szeresd az Urat, a te Istenet teljes reflexióval. Tehát ne csak a lelkeddel, ne csak a érzelmeiddel, hanem reflektálj az Isten dolgaira. Mindent forgass meg a te núszodban, a te értelmedben. Tehát ez a teljes Isten tiszteletnek egyik eleme, azt mondja Jézus Krisztus. A másik ige a missziói parancsban van, a Máté 28-ban ismerjük ezt az igét. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, tanítván őket. Tehát igenis van valami tanítani való, van valami megtanulni való, van valami tudomány. A kereszténység nem csak átérések sorozata, nem csak diakóniának, szeretett szolgálatnak a sokasság, ezek is persze, de a kereszténység bizonyos értelemben egy tudomány. És lehet tanítványá lenni, és másokat tanítványá tenni. Tehát ez a másik nagy ige, ami a teologizálást kötelezővé teszi. A harmadik Péter első levelében, a harmadik fejezetben van, és ez így hangzik. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek a bennetek élő reménységről. Már több évtizedes kereszténység van ez ige mögött, mikor ezt írták, és előállt ez a szükséglet, hogy számot adjunk, hogy mit is hiszünk. És itt az apostol felszólít, hogy legyetek készen mindenkor számot adni. Ez a számadás, ez pedig szavakkal történik, beszéddel. Bizonyos gondolatokat elmondunk, az ügyünket fogalmakba, szavakba foglaljuk, és értelmesen igyekezünk elmondani a kívül lévőknek, hogy miről van szó. Tehát az íge, a Szentírás maga késztet minket, maga parancsolja nékünk a teologizálást, késztet arra, hogy igenis a gondolkodásunkkal is dolgozzuk fel azt, amit szívünkben átélünk, Isten közelben megtapasztalunk. Kimondom most ezt a két mondatot. Az egyik az, hogy senki nem olyan okos, hogy tudományos szinten tudna teologizálni. Az ellentéte így hangzik, senki nem olyan primitív, hogy ne teologizálna. Senki nem olyan okos, hogy igazán tudományos szinten tudna teologizálni, de nincsen senki, aki ne teologizálna. Igenis, vegyük tudomásul, ha kimondjuk azt, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, a megváltóban, akkor már bőségesen teologizáltam. Hiszek, tehát nem érzek, sejtek, remélek, tudok, hanem hiszek. És Jézus Krisztusban, a megváltóban. Itt már összekötök egy szemét, egy üggyel, és itt ez már bőségesen teologizálás. Hát a legegyszerűbb hívő ember, amikor mond valamit Istenről, akkor már teologizál. Tehát nincs olyan hívő ember, aki ne teologizálna, de a másik oldalon nincs olyan okos ember, aki tudományos szinten teologizálna. Egész egyszerűen azért, mert a teológia nem tudomány. Ezen vitatkozhatunk, hogy hol kezdődik, hol végződik a tudomány, de mindenesetre vannak ilyen elemi kritériumok, hogy a H2O víz, ez tudomány, mert akár egy néger, akár egy eszkimó, akár vallásos, vallástalan ember megfelelő felszereléssel vizsgálja a víz szerkezetét, az rájön arra, hogy H2O. Tehát az tudomány, ami ismételhető, ami a személytől független, ami bizonyítható. Ha ez a tudomány, akkor a teológia nem tudomány. Mert itt nem lehet kísérletezni a tudomány tárgyával, teológia, a logosz, a gondolkodás, a tudás, a rendszer, ismeret, teosz, az Isten. Isten tudomány nem olyan, hogy ott lehet kísérletezni, ismételni, az Isten bevonni a retortáinkba, vagy akár a lelkünkbe, és így tovább. Tehát a teológia eleve nem tudomány, mert nem objektív semlegességből vizsgálódik a teológus, hanem elkötelezett ember a teológus. Magát elkötelezte, döntött amellett, hogy van Isten, és döntött az ellen, hogy nincs Isten. Az is döntött, aki azt mondja, hogy nincs Isten. És ebből a döntésből, ebből az alapvető hozzáállásból aztán lehet a szálakat meghúzni, és hogyha a teológiáról, mint tudományról beszélünk, akkor arra kell gondolni, hogy elkötelezett emberek vagyunk, ennyiben nem lehet már igazi tudományról beszélni, elkötelezett emberek vagyunk, de onnan kezdve, hogy elköteleztük magunkat amellett, hogy él az Isten, onnan kezdve nagyon logikusan, már-már tudományosan kell a továbbiakat elmondani. Tehát a kiindulás nem tudományos, de föltéve ezt a kiindulást, onnan kezdve aztán logikusan kell gondolkozni. Tehát az ateistának is illik logikusan gondolkozni, ha azt mondja, hogy nincs Isten, akkor úgy kell folytatni, hogy tehát akkor nincs büntetés, nincs jutalom, nincs örök élet, nincs üdvösség, nincs kárat, mert nincs Isten. Akkor neki is logikusnak kell lenni onnan kezdve. Ha mi elköteleztük magunkat arra, hogy van Isten, akkor innen kezdve nagyon logikusnak kell lenni. Ha van Isten, akkor van értelme az életnek, akkor van jutalma a jónak, van fizetség, büntetés, ítélet, és így tovább, szóval akkor onnan kezdve aztán logikusnak kell lenni, és ezt a logikus rendet, ami a mi szubjektív előfeltételezésünkből következik, ezt a logikus rendet szoktuk teológiának nevezni. Tehát igyekeznünk kell maximálisan rendezni a gondolatainkat, és hogyha ez sikerül, akkor beszélhetünk teológiáról. Na most itt a buktató abban van, hogy maga a logika is kérdéses. Ugye odaérkeztünk, hogy ugyan az előfeltevésünk szubjektív, de onnan kezdve legyünk logikusak. Tehát a mostani világban a logika maga is kérdésessé vált. Egy óriási fordulat van az összemberi gondolkodásban, pontosan a logikát illetően, mert évezredeken át az arisztotelesi logika volt kötelező, az egyenes vonalú gondolkodás, a következtetés, az egyenes vonalú következtetés, ez volt évezredeken át a kötelező gondolkodási modell, és a teológia is ebben a modellben született. Augustinus, vagy Aquinói Tamás, vagy Calvin János, Luther Márton, ezek mind-mind az arisztotelesi logikában dolgozták ki a hitüket. Igen ám, de a mi századunkban eluralkodott a dialektikus gondolkodás, és mindent át kell gondolni újra, az arisztotelesi logikával szemben, ebben az új logikában, a dialektikus gondolkodásnak a logikájában. És ez áll a teológiára is, és ez nem kis krízist jelent a teológusok körében, mert gondolják el a testvéreim, hogy beiskolázták a teológusokat, a kispapokat, a nagypapokat, beiskolázták ebbe, hogy Aquinói Tamás vagy Calvin János, és azoknak a rendszerét meg kellett tanulni, és most elérkeztünk oda, hogy ez így magában idejét múlt dolog. Mindent újra kell gondolni a dialektikának a jegyében, az egész teológiát, és ez nem kis krízist jelent, és szerintelenül azt mondom, hogy én ebben fáradozom, hogy ebben az új logikai rendszerben, a dialektikának a logikájában olvassam a Bibliát, és munkáljam a teológiát. Na, idáig azt mondottam el, talán hosszasan egy kicsit, hogy igazában elkötelezett emberek teologizálhatnak, akik elkötelezték magukat amellett, hogy van Isten, és ezzel az Istennel lehet foglalkozni, lehet kutatni ennek a titkait. Az elkötelezett ember teologizál, aki azt mondja, hogy engem ugyan érdekel az Isten dolga, de nem akarom magamat elkötelezni, az is foglalkozhat természetesen az Isten dolgaival, de az vallásfilozófus, az nem teológus. Tegyünk különbséget a kettő között. A vallásfilozófus is nagyon fontos munkát végezhet, de az jellemzi őt, hogy ő nincs elkötelezve semmiféle Isten senki mellett. Ő, mint aki birtokában van a szellemi képességeknek, azt mondja, hogy veszem ezt a témát, hogy Isten, ezt a témát beteszem az én őrlő malmomba, az én logikámba, és valamit kihozok belőle, hogy Isten. Lehet sok mindent kihozni, csak mondom, itt ezt a különbséget tegyük meg, hogy ez vallás filozófia, amit mi csinálunk, az teológia, és nem szégyeljük megvallani, hogy onnan kezdve teológia, hogy elköteleztük magunkat ebben az ügyben. Evidencia számunkra az Isten. Nem olyan, hogy bizonyítani kell, aztán majd ha bebizonyították, akkor elfogadom. Bizonyítás nélkül is evidencia, mert valamit átéltünk, majd erről még beszélek a későbbiekben. Számunkra evidencia az Isten valósága, és innen szőjük aztán a gondolatainkat, és így születik a teológia. Most még a döntéshez annyit, hogy nem egyszerű, nem ilyen egyszerű a döntés, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Én úgy döntök, hogy van Isten, az kevés. A Biblia nem győzi hangoztatni, hogy az igazi döntés nem egyszerűen egy logikai döntés, hanem egzisztenciális döntés. Egész létemet ráteszem a döntésre. Sőt, tehát a Biblia beszél is arról, hogy akik ezt az egzisztenciális döntést hozták, azok ismerik meg az Istent. Tehát akik csak úgy döntöttek, hogy én a két lehetőség közt amellett vagyok, hogy van Isten, az kevés. Azt mondja Jézus, nem minden, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be az Isten országába, menjek országába, hanem aki cselekszi az én Atyám akaratát. Tehát ez, hogy döntés, ez sokkal többet jelent, mint ész munkát, ez az egzisztenciának a betájolását jelenti. Így is mondja Jézus egy másik ilyen, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát a döntésnek valamiféle gyümölcsözésben kell mutatkoznia, és ez a gyümölcsözés hitelesíti a döntést. Csak egy történelmi példa, ha a 16. században a kálvinista reformációnak a prédikátorai itt Magyarországon a török megszállás alatt azt mondták, hogy emberek itt maradni, magyarnak maradni, magyarul énekelni, mert az Isten minket, magyarokat ide rendelt. Szóval neki ez nem politikai döntés volt, hanem hitbeli döntés volt, hogy magyarul, reformátusul énekelni, dicsőíteni Isten, és maradni a török elnyomatás, a török megszállás alatt. Ez egy gyümölcs volt. Valami új módon beszéltek az Istenről, és ez, hogy új módon beszéltek, ez lehetetlenné tette azt, hogy elfussanak a Habsburgokkal együtt valahol biztonságba. Az azt jelenti, hogy itt kell maradni. Tehát ezt mondom, hogy a teológia és egyáltalán a keresztény élet egzisztenciális döntés. És ez a mai napig is érvényes, igenis a gyümölcsökről lehet leolvasni, hogyha az Isten ügy valakit embered emberré tesz, akkor valószínűleg jó helyen járnak a gondolatai. Ha valakit az Isten ügy kiforgat az emberi mi voltából, embertelenné tesz, agresszívvé tesz, könyörtelenné, de sajnos ilyen bőven volt, gondoljuk az inkvizícióra és társaira. Tehát, hogyha az Isten ügy valakit embertelenné tesz, akkor már eleve elmondhatjuk, hogy ez nem igaz teológia. Tehát a teológia igazságát nem a tételeknek a precizitása és a tételeknek a beláthatósága vagy meggyőző mi volt a hitelesíti, hanem a gyümölcs. Gyümölcseikről ismeritek meg őket, ezt mondotta Jézus. Na tehát itt vagyunk, hogy teológizálunk, mindenki teológizál, aki hisz, és igazában az végzi jól ezt a munkát, aki elkötelezett ember, aki hisz. A hit alapján teologizálunk. Jön a következő kérdés. És a hitet, magát a hitet mire alapozzuk? Jó, hát hiszek. De hát honnan veszem ehhez a fölhatalmazást, a bátorítást? És itt van a másik nagy gondolat, hogy tudnék, azért hiszünk, mert van kijelentés, kinyilatkoztatás, reveláció. A mi hitünk nem rásejtés, ráérzés alapján történik, még kevésbé emberi átvétel, latinul tradíció alapján, hanem azért, mert van kijelentés. Történik az Isten kijelentése, és mi ebbe a kijelentés folyamatba betagolódva hiszünk. A zsidókhoz írt levél első verse nagyon tanulságos. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ez az ige arról beszél, hogy van kijelentés, folyamatos a kijelentés, fokozatos a kijelentés, és elérkezett a csúcsához a kijelentés a fiúban, Jézus Krisztusban. Ez a mi keresztény hitvallásunk, mi tisztelettel tekintünk más vallások meggyőződéses híveire, ők azt mondják, hogy nem, hát más út is van, más gondolatvilág, más teológia is van, más Isten gondolat, Isten élmény is van, ezt mind tiszteletbe tartjuk, mi keresztjének vagyunk, aki keresztjének vallja magát, az ennek a igének az alapján teologizál, tehát az Isten kijelenti magát, régen kijelentette magát már, fokozatosan, nagyságrendi fokozatokban tisztult az Isten ismeret, és a végső lehetőségünk az Isten megismerésére Jézus Krisztusban adatott mi nékünk. Ez a mi teologizálásunknak a másik oszlopa, tehát erre a két oszlopra épül a teologizálás. Hiszünk, döntöttünk, és a hitünknek az alapja a kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás megint olyan, hogy azt nem lehet egyszerűen csak logikailag rendbeszedni, és abból egy szisztémát fölállítani, mert mindig a hit az, amelyik foglalkozik a kijelentéssel, amelyik veszi a kijelentést. Tehát minden keresztény életben van szubjektív és van objektív elem, szubjektív, amennyiben én köteleztem el magam az Isten mellett, és objektív, amennyiben a kinyilatkoztatás alapján hiszek az Istenben. Érdemes oda lapozni a Cselekedetek könyvének a 9. részére, ahol Pál megtéréséről van szó, mert megítélésem szerint itt nagyszerű adalékok vannak, hogy hogyan lehet, hogyan kell teologizálni. Emlékezünk a damaszkuszi történetre, a damaszkuszi útra, a Krisztus üldöző Pál Krisztus élményben részesedik Damaszkusz előtt, mielőtt a városba érkezne, és ez a Krisztus élmény igazából azt jelenti, hogy egy fénylő alap jelent meg előtte, és megszólította Pál. Pál pedig megkérdezte, kicsoda vagy Uram? Kicsoda vagy Uram? Na hát testvérem, ez a teológiai alapkérdés. Ha úgy van, hogy régen is kijelentette magát Isten, de a csúcs Krisztus, akkor nagyon indokolt ez a kérdés, de hát kicsoda vagy te, Uram? Ki vagy te, Krisztus? Ki vagy te, Jézus? Te názáreti Jézus? Ki vagy te? És erre nagyon érdekes a felelet, amit kap. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl, te kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Gyönyörűséges ez a kettősség. Na először térjünk csak vissza az alapokhoz. Ki az, aki fölteszi a kérdést, hogy ki vagy Uram, kicsoda vagy te? Úgyhogy itt a teologizálásnak a szituációját akarnám vázolni. Az engedelmes teologizálás, vagy az ígéretes teologizálásnak a szituációját. Adva van egy elkötelezett ember. Egy ember, aki nem csak téblából ebben a világban, hanem van valami ügye. Pillanatilag az nem is érdekes, hogy az ügye az, hogy kiírtsa a kereszténységet ebből a világból. Ez egy érdekes összejátszás a dolgoknak, de nem ez a fontos jelenleg, hanem az, hogy egy ember, aki magát elkötelezte egy ügy mellett. Csak az teologizálhat, aki nem páholyban ül, karosszékben ül, és oly mindegy, hogy mi lesz a teologizásnak az eredménye, ő kényelmesen megállapít bizonyos dolgokat. Így nem lehet teologizálni. Teologizálni elkötelezett embereknek lehet, és az nem baj, mondom én, az nem baj, ha valaki az ateizmus mellett kötelezte magát, de csinálja becsületesen. Mert az, hogy átveszi ezt a jelszót és ezzel dobálózik, az komolytalan dolog. Mint ahogy a kereszténységet is lehet komolytalanul csinálni, a teológiát, minden lehet komolytalanul csinálni. Az már jó dolog, ha valaki szenvedélyesen elkötelezte magát egy ügyre nézve. Azokkal áll szóba az Isten, hogy úgy mondjam. A tépláboló emberekkel, a légő, lógó emberekkel, akiknek semmiféle ügyük nincs, csak az, hogy önmaguk, meg az életük, meg a boldogságuk, meg az élvezeteik. Hát az ne teológia, nem is tudsz teológizálni, de reménytelen annak a teológizálása. Elkötelezett ember ez a Pál, mondom, éppen az ateizmusban, vagy nem abban, hanem a Krisztus üldözésben elkötelezett ember. Ez kap kinyilatkoztatást. Az elkötelezett ember, akinek a szellemi, hogy mondjam, zongorája fel van hangolva, azon el lehet kezdeni zongorázni. Ez a Pál apostol egy ilyen zongora volt, hogy a húrok fel voltak hangolva. Volt ügye, kereste az igazságot, kereste az Istent, ezzel lehetett valamit kezdeni. Ő az, aki kap kinyilatkoztatást. Kicsoda vagy Uram? Kérdezi, amikor a látomás megjelenik néki. És erre igazából kettős feleletet kap, és ez a mai napig érvényes, ez a kettős felelet. Az egyik felelet az, hogy én Jézus vagyok, én vagyok Jézus. Te csak úgy gondoltál rám, hogy erednek hazaáruló zsidó, akit utolért az igazságos ítélet, keresztre szögezték, mert így gondolkodott Jézusról. Tehát nem az vagyok, látod, itt vagyok, mennyei dicsőségben megjelenek néked, több vagyok annál, akinek gondoltál. Tehát először bemutatkozik Jézus, személyesen, Szentlélek által tegyük hozzá, mert ez az egész élmény, ez egy spirituális, ez egy pneumatikus, ez egy Szentlélek élmény volt. Bemutatkozik neki Jézus. De érdekes módon ezzel nincs vége. Következik a második rész, menj be a városba, ott megmondják neked, hogy mit kell csinálni. Tehát ehhez a spirituális élményhez, hogy láttam Jézust, ehhez hozzátartozik az, hogy menj be és tagolódjál bele szép alázatosan abba a vonalba, amelyik már megy. Eddig ellene mentél, most vesd bele magadat ebben a folyamatba, és csináld tovább, megmondják neked. A teológizálásnak van tehát egy kétszer kettője, ezt szeretném, hogyha a testvéreim megjegyeznék ezt az egyszerű kétszer kettőt. Az egyik kétszer kettő az, hogy hiszek, mert van kijelentés, hit és kijelentésnek az összjátéka. Az egyszer, egyik kétszer, kétszer kettőség. A másik kettőség pedig az, hogy teológizálok, mert személyes Isten élményem van, és azzal betagolódom a Krisztus ügynek a folyamatába. Kétszer kettő. Hiszek, mert van kijelentés, személyes kijelentést veszek, de ezzel nem csinálok valami új egyházat vagy valami, hanem ezzel betagolódom a Krisztus ügyének a folyamatába. Ha ezeket nincs még tovább gondolj, mondom, ez csak a prolegomen, amit én most mondok, majd a hónapok során ezeket mind szépen kirészletezzük, de ennyit még el kell mondanom, hogyha ezt komolyan meggondoljuk, például az, hogy döntés minősége van a teológizálásnak, egzisztenciális döntés, akkor ebből igazából az következik, hogy minden teológia egy személyes teológia. Egy személyes. Jó, lehet, vannak teológiai rendszerek, de az eleven az érvényes teológia, az mindig egy személyes teológia, vagyis az adott rendszerekre rá kell kérdezni, és személyes feleletet kell kidolgozni, kapni, kimunkálni, és úgy fölépíteni az én teológiámat. Na most ehhez majd hozzátartozik, az azt mondja Pál egy helyen, hogy a próféta lelkek engednek a prófétáknak, hiszek a szentek közösségében, a communio sanctorumban, ezt valljuk a hitvallásban. Tehát van ilyen, hogy jó lehet egy személyes mindegyikünknek a teológiája, azért végül is érdekes módon összerendeződnek ezek az egyszemélyes teológiák, és kialakulnak belőlük nem egyedül üdvözítő rendszerek, hanem egy bizonyos gazdagság, a gazdagság végtelen sokasságában. De mondom, az alap az, hogy az, hogy egyszemélyes. Mindenkinek a teológiája, ha egészséges, akkor egyszemélyes. És ez azt jelenti, hogy rákérdez a dolgokra, és egyszemélyes módon, személyesen nem nyugszik addig, amíg számára kielégítő, megnyugtató felelet nincs. Én például kálvinista teológusnak vallom magam, de ez nem azt jelenti, hogy Calvin epigón szeretnék lenni, hanem az, hogy én leginkább Calvinra kérdezek rá, mert a tanulmányaim során az derül ki, hogy az evangéliumnak az igazságait ő nagyon bőségesen fedezte fel és szövegezte meg, de azért én rákérdezek Calvin tételeire például. Ha Calvin azt mondja, hogy kettős predestináció van, Isten némelyeket eleve üdvösségre, másokat eleve kárhozat rendelt, én rákérdezek Calvin, hogy te Calvin, ez nem Arisztotelesztől van ez a tétel? Mert én úgy érzem, ennek Arisztoteles szaga van ennek a tételnek. Ez egy egyvonalú gondolkodás. És kedves Calvin János, tisztellek, becsek, de ezt nem fogadom el. Tehát a kálvinista, az igazán kálvinista teológus rákérdez a Calvin tételeire. És ezért például csak egy ilyen esetet mondok, ami nem elméleti, nagyon gyakori eset. Vannak, akiknek a háta mögött Aquinói Tamás van. Másoknak a háta mögött Calvin János van. Most valaki előállás azt mondja, hogy az én apám, anyám az Aquinói Tamás vonalán lett keresztjénné, tehát én is katolikussá leszek. Másik azt mondja, az én őseim Calvintól tanultak, tehát én is kálvinista leszek. Ez rossz út, ha csak ennyi a kereszténység, ha csak ennyi a teológiám, hogy mivel az előzményeim a kettő közül az egyik irányába mutatnak, azért tehát én is katolikus leszek, vagy református. Ez a rossz. Ebből kell kijönni, és azt kell megtanulni, hogy rákérdezni mindenre. Szűztől született Jézus Krisztus. Van bátorságunk rákérdezni, hogy miért, hogy van ez? És azok üdvözülnek, akik a Jézus nevét emlegetik, és az összes többi elkárhozik. Ilyesmiket tanítanak, tanítottak az egyházban. Ezekre rá kell kérdezni, hogy ez tényleg így van. Az emberi tudatnak a mostani fejlettségi fokán, a dialektikus gondolkodásnak a eszközeit segítségül kérve, megáll ez a tétel? Rá kell kérdezni a meglévő dolgokra, és feleletet kidolgozni, és így lesz egyszemélyes a teológia. És én arra szeretném kérni a testvéremet, hogy gyakorlatozzunk ebben az esztendőben, ebben, hogy egyszemélyes teológiát munkálunk. Én egyáltalán nem kívánom, hogy valaki minden estül igent mondjon arra, amit én itt mondok majd hónapról hónapra. Én szeretném ösztökélni a testvéremet erre, hogy rákérdezni. Rákérdezni, és olyan feleletet kapni, ami engem gyümölcsöző életre segít, ami engem dinamizál, megbátorít, megvidámít, lendületet ad, és így tovább. Na most még befejezésül egy egészen személyes vallomást, amivel kicsit előre mutatok már a későbbi előadásokra. Én mindenestől szeretnék fölzárkózni a Jézus Krisztus személyéhez. Közelről a názáreti Jézushoz szeretnék nagyon közel kerülni, úgy, ahogy itt a zsidó levélben olvastuk, hogy régen a proféták által sok kijelentést adott Isten, de a végső, a teljes kijelentést Krisztusban adta. Ezt én halálosan komolyan veszem, és jól lehet tudakozom a régieket, a prófétákat, Ótestamentumot, azért az érdeklődésem középpontjában, végső soron ez a názáreti Jézus van, akit Krisztusnak nevezünk, megváltónak nevezünk, akiről különböző dolgokat állítunk, de engem leginkább ez a názáreti Jézus érdekel, és az, hogy ő ki volt, mit tanított, és az én teológiám, az én egyszemélyes teológiámnak ez a szerkezete, ha tetszik, a struktúrája, hogy szeretnék közelíteni, mindig jobban közelíteni ez a názáreti Jézushoz, megérteni azt, hogy ő hogy gondolkodott, és azt tekintem igazságnak, ha rábukkanok arra, hogy hogy is gondolkodott ő. Na most csak annyit, mert mondom, ezzel fogunk majd foglalkozni a későbbiekben. Formálisan mondok most csak valamit, aztán majd ezt tartalmilag is igyekszem kibontani. De formálisan annyit bocsátok előre, hogy ettől a názáreti Jézustól én azt tanultam mindenek fölött, hogy az Isten nem olyan. Ez egy formális mondat. Az Isten nem olyan, mint ahogy az ő korában a farizeusok, írástudók, sadduceusok tanították, főpapok, zsidók tanították, nem olyan, hanem. Jött a Jézus, és a hanem megszületett benne. De strukturálisan ezt kell mondani, hogy a Jézus megjelenése igazából ezt a forradalmat hozta, hogy az Isten nem olyan. Nem olyan, mint a bálvány papok tanítják természetesen, nem olyan, ahogy a politeista vallások tanítják, de nem is olyan, ahogy a monoteista zsidóság tanítja. Itt van a botrány. Isten még csak nem is olyan, mint ahogy a legfejlettebb vallás, a monoteista vallás tanítja, hanem. És itt vannak aztán a botrányok, itt vannak a megoszlások, itt lett a kereszténység, meg tévedett el a kereszténység. Lehet, hogy én is itt tévedek el, de én itt akarok eltévedni. Ha már valahol eltévedek, akkor a Jézus közelébe szeretnék, de persze elsősorban eligazodni szeretnék a Jézus közelébe, de ez számomra vitathatatlan, hogy ő ezzel jött, hogy az Isten nem olyan. Ebben ütköztek a zsidó tanítók, ebbe belehalt Jézus. Ez olyan komoly dolog volt számára is, hogy de igenis olyan, amazok meg, hogy de igenis olyan, ahogyan mi tanítjuk. A két tanítás összeütközött, és nem tudta elviselni egymást, és Jézus keresztre feszítették. Egyszerűen azért, mert ő ezt vallotta, hogy az Isten nem olyan. Na ez a prolegomenának a tartalma. Következő hónaptól kezdve ezt is vizsgáljuk, hogy mi az, hogy nem olyan. Hát akkor milyennek mondották a nem olyan Istent, és milyennek mondotta olyannak az Istent Jézus. Ez meggyőződésem szerint a keresztény teológiának a feladata, a tartalma, ezen a területen kell egy személyes teológiára eljutni. Én elmondom a testvéreimnek, tapasztalhatják, hogy eljutottam egy személyes teológiára. Ebben benne van az Isten nem olyan, ahogy a farizeusok tanítják, de benne van az is, hogy az Isten nem olyan, ahogy Kálvin János tanítja. Tanítványa voltam Ravasz Lászlónak, sokat tanultam tőle. Ahogy én eljutottam az Isten, nem olyan, ahogy Ravasz László tanította, hogy akárki. Hát nem akarok ezzel felvágni, hogy nekem valami külön Istenem van. Vannak testvéreim, proféta lelkek engednek. Vannak testvéreim, akikkel boldog egységben vagyok. És vannak keresztény testvéreim, akik ugyancsak vallják, hogy Krisztusban van a végső kijelentés, és valami más Istenre jutottak el. Hát ezeket aztán majd megint csak meg fogjuk beszélni, hogy hogyan viszonyuljanak egymáshoz ezek, akik a keresztény hitvalláson, a keresztény elkötelezésen belül nem azonosak. Ez van, ez az úgynevezett ökuménikus probléma, ennek a megoldása felé botladozunk, ez a probléma van, de ez akkor oldódik meg becsületesen, ha mindenkinek van egy személyes teológiája, és azt érintkezésbe juttatja másikkal, és a dialógus, az egymással való beszélgetés során egyezésekre jutunk, és megkülönbözésekre jutunk, és ha a megkülönbözésekben mégis szeretjük egymást, akkor vagyunk keresztények igazán. Hajtsuk meg a fejünket, fejezzük be.